Félreértés ne essék, én nagyon pozitívan állok a zöld villamosenergia és energiatermeléshez. Amit mondok, az nem azért van, mert ez nem így lenne, hanem vannak egyelőre ezeknek a technológiáknak azért némi limitjei. Azzal együtt, hogy az viszont egy behozhatatlan előnyük, hogy nincs üzemanyagköltség. Ugye a napér és a szélér még nem kell fizessünk, remélhetőleg ez a jövőben is így marad, tehát amíg minden más típusú energiatermelés, ugye a fűtőelemeket az otthonban meg kell venni, a gázt a gázerőmben meg kell venni, a szenet ki kell termelni, meg kell venni. Tehát mindenhol van üzemanyagköltség, itt pedig nincs, és tiszta. Tehát nincs széndioxid kibocsátás, nincs környezetszennyezés. Úgyhogy ez egy hatalmas előny, ezért mindenképpen megéri minden olyan erőfeszítés, ami arra irányul, hogy a részarányuk nőjön. Ugye ez az 52% ez azt jelenti, hogy vannak olyan periódusok, amikor ilyen sokat termel, van, amikor még többet is, van, amikor akár a 100%-os villamosenergiaigényt vagy hőigényt is lehet fedezni vele, de olyan időszakok is vannak, amikor nullát. Tehát nyilván egy átlagos szám, ez abból következik, hogy a szélenergia és a napenergia az elsődleges olyan zöld energiaforrás, ami uralkodik Európában, aminek a beépített kapacitása tényleg rettentő sokat nőtt. Hát gondoljunk bele, még Magyarországon is 20-szorosára nőtt a naperőművi termelés az legutóbbi 5 évben, tehát 2018 óta ennyit nőtt 20-szorosra. És Nyugat-Európában is brutális arányok vannak, ugye Anglia és Németország talán a listavezetők, Dánia és sok nyugat-európai ország, de itt elsősorban a szél és a napenergiáról beszélünk. Ezt mindenki tudja, aki józan parasztészre rendelkezik, hogy a nap nem süt mindig, a szél nem fúj mindig, tehát ezeket ki kell tudni egyensúlyozni ahhoz, és el kell tudni tárolni, amikor épp fölösleges. Ugye amikor túl sokat termel egy naperőmű vagy szélerőmű, akkor azt el kell tudni raktározni, amikor már egy kicsit kevesebbet, de még mindig sokat, akkor ki kell tudni egyensúlyozni más típusú erőmű. Erre leggyakrabban a földgáztüzelésű, modern földgáztüzelésű elemeket használják, és el kell tudni raktározni, amikor túl sok. Amikor túl kevés, akkor meg valami mással be kell pótolni. Tehát jelen pillanatban ezek jelentik a hátrányát, hogy miért nem tud 100% lenni, mert meg kell oldani a tárolást, egyelőre ez nincs rendesen megoldva. A szabályozó kapacitások se követték ezt a hatalmas szélenergia és napenergia bővülést, és ugye most, hogyha ki akarom egyensúlyozni a megújuló áramtermelést, akkor ahhoz foszilis energiát kell használni, az ipari méretű, nagyméretű, tehát sok, akár 40-50 ezer tonnás akkumulátorokat már el se tudunk képzelni, amivel egy országi villamosenergiát lehetne pár órára is akár eltárolni. Úgyhogy ezeket a technológiákat meg kell oldani, és akkor akár folyamatosan is lehet 50%, meg folyamatosan is lehet 100% a megújuló termelés, akkor már nem lesz gond. Jelen pillanatban is örülni kell ennek, hogy így van, jelenleg ez még okoz némi diszharmóniát a villamosenergia szektorban, sokszor vissza kell terhelni például atomerőműveket emiatt, ami szintén dekarbonizált áramtermelő. A régebbi atomerőműveket különösen nem arra találták ki, hogy föl lekapcsolgassuk, ugye el tudjuk képzelni, hogy ez egy nukleáris reakció esetén ez nem egy egyszerű feladat, és miután a megújuló energiának átvételi előnye van, ezért ők következnek első helyen, és minden más le kell kapcsolni, ha elég sok termel. Tehát ebből csak azt akarom kihozni, hogy vannak bizonyos erőműtípusok, amiket nehéz emiatt így visszaterhelni, ez okoz némi feszültséget a jelenlegi rendszerben. Ez ugye régen, amikor csak menetrendtartó erőművek voltak, akkor nem jelent problémát, mert meg volt tervezve szépen, hogy ki, mikor, mennyit termel, és ugye az el lett fogyasztva, ugye villamosenergia ágazat alapszabály, hogy amennyit megtermelünk, meg importálunk, annak meg kell egyezni minden időpillanatban a fogyasztással, mert ugye nem tudjuk raktározni. Tehát most elmondtam az előnyeit, elmondtam azt, hogy még mi nem tökéletes, és hogy miért éri meg mégis ezen gondolkodni, és még azt mindenképpen tanulságképp, hogy Európa nagyon jó irányba halad, csak most már nagyon oda kell figyelni arra, hogy integráltan fejlesszük a villamosenergia meg energiaszektornak a különféle ágazatait, hogy ezeket az új tulajdonságokat, ami az időjárás függő megújuló termeléssel bejött a rendszerbe, ezt kezelni tudjuk.
Mikorra várható az, hogy leküzdi Európa ezeket az imént felsorolt hátrányokat? Mikor lesz valóban egy, ha nem is 100%-os, de egy erősebb alternatíva a megújuló energiatermelés, illetve mikor jöhet el az a pillanat, amikor lekapcsoljuk végleg a szénerőműveket?
Itt nincs mese, ez le van írva, hogy 2050-re klímasemlegesnek kell lenni. Tehát addigra ezeken a problémákon már mindenképp a nagy részén túl kell lenni. Ugye Németország azt tűzte ki, mint mindenben élejáró ország, hogy 2045-re ők már klímasemlegesek lesznek. Tehát a megoldásnak meg kell lenni, és látható is egy olyan folyamat, hogy a akkumulátorok terén, a villamosenergia tárolás terén ugyanolyan árcsökkenési folyamat indult be, mint annak idején a napelemeknél. 2000 2010-ben még szóba se kerülhetett, hogy komolyabb százalékban a napelemek részt vehessenek az energiatermelésben. Olyan magas volt az áruk, hogy azzal termelt villamos energia az megfizethetetlen, meg támogathatatlan lett volna. És 30-adjára, 41-ére csökkent a panelek ára, olyan áttörés történt, meg olyan nagy mennyiségbe kezdték rendelni a megrendelők, meg olyan technológiai áttörések történtek, hogy ez meredeken kezdett csökkenni, és már gyakorlatilag majdnem piaci alapon is tudnak támogatás nélkül működni itt nálunk a naperőművek. Ugyanilyen árcsökkenési folyamat indult el az akkumulátoroknál. Ez egyelőre még azért nem olyan izmos, mint a napelemeknél bekövetkezett, de a folyamat megindult, ugye, hogy áramlik a fejlesztésbe a pénz, az innovációba a pénz ezen a területen. Egyre jobb megoldások születnek, egyre piacbarátabb megoldások születnek, úgyhogy szerintem 2040-re, legkésőbb 2035-2040-re meg kell születnie azoknak a technológiáknak, vagy iparilag el kell terjednie már gazdaság szinten, tehát országok szintjén, Európai Unió szinten, ami lehetővé teszi a villamos energiatárolást, és ez dekarbonizált, mert nyilván az, hogy te akkumulátorba eltárolod az villamos energiát, nem termel szennyeződést, nem termel szén-dioxidot, úgyhogy ezeknek akkor meg kell lenni, és ugye ha a zöld a villamos energia, akkor ha villamos energiát használsz sok minden máshoz, például a közlekedésben elterjed teljesen az elektromos közlekedés, közúti teherszállításban is karbonmentes megoldás születik, mondjuk egy hidrogénhajtás, vagy egy hidrogéntüzelőanyag cellás hajtás, mert ott ugye azt azért nehéz elképzelni, hogy egy 40 tonnás kamion önsúlyából 8 tonna lesz a akkumulátor, tehát ez még nem tűnik túljárhatónak, de ott is dekarbonizált megoldásra van szükség, és akkor a közlekedés is ki tud zöldülni a zöld villamos energián keresztül, és ugye a másik notórikus, még mindig növekvő kibocsátású ágazat, az épületekhez köthető energiafelhasználás is ki tud zöldülni akkor, hogyha fűtés-fűtést elektromos áram alapra tesszük, hiszen az már zöld, és ha azzal hűtünk, akkor az is zöldé válik. Úgyhogy a legnotórikusabb részek ezek, és persze hát az iparnak a energiaintenzív ágazatai, vaskohászat, cementgyártás, nehézvegyipar, tehát nyilván itt is olyan technológiákat kell találni, aminek minél kisebb a kibocsátása, hogy tényleg ezt a karbonsemlegességet meg tudjuk célozni, és ami esetleg a végén marad, mégis üvegházgáz kibocsátást, ott pedig vannak technológiák arra, hogy ezt hogy lehet megkötni, már olyan fejlesztéseken dolgoznak, hogy hogy lehet a széndioxidot közvetlenül kivonni a légkörből, és a szintetikus üzemanyaggyártásba beforgatni, aztán vannak ezek a széndioxid leválasztás és eltárolási, meg újrahasznosítási technológiák, például ilyen a metanolgazdaság, ami ugye Oláh György nevéhez kötődik, egy magyar kémikus, aki Nobel-díjat kapott ezekért a felfedezéseért. Ugye a metanol is egy ilyen átmeneti energiaforrás, ami tiszta motorhajtóanyag és a lekötött füstgáz lehet. Ugye az egyik komponense, a másik pedig az elektrolizált víz, tehát is egy tiszta formát öltetett. Vannak olyan alternatívák, ahol minimalizálni lehet a megmaradó kibocsátást, és akkor a végére egy robosztus erdősítési programot kell indítani, ami figyelembe veszi a klímaváltozást, tehát hogy más fafajok, esetleg más szárazabb körülményeket tűrő szaporítóanyagokat használva erdősíteni, és a megmaradt széndioxid kibocsátást azt ezzel meg lehet kötni, és elvileg, mint az ideális gázoknál a fizikában, minden tökéletesen megoldható lehetne. Tehát ez a mesterterv. Aztán, hogy a valóság majd hogy fog haladni, mert ugye a terv az mindig tökéletes, csak mi, akik végrehajtjuk, mi nem vagyunk tökéletesek, hogy ebben majd hol csúszhat gigszer, vagy hol nem tudunk megfelelően haladni, azt nem lehet tudni előre, de a terv, a lehetőség megvan.